A jegybank számára oly fontos infláció is egyértelműen gyorsult az utóbbi időben, elérte a jegybanki célt, és hát a forint gyengüléséről is ugye sok szó esik, azért két jelentős dolog, hát egyik sem késztette lépésre a jegybankot.
Itt nagyon fontos arra figyelni, hogy miként alakult az MNB előrejelzéséhez képest az infláció. Tudom, hogy ez a 4%-os főmutató ez soknak tűnik, de ilyenkor mindig azt kell néznünk, hogy vajon ez meglepte a jegybankot, és miként alakult az előrejelzéshez képest a mutató, és ebben viszont nincsen meglepetés. Tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy azok az adatok, amiket december óta láttunk a magyar gazdaságról, az továbbra is tökéletesen beleilleszkedik abba az alapforgatókönyvbe, amit a decemberi inflációs jelentésben a Magyar Nemzeti Bank felvázolt, úgyhogy ebből a szempontból nem mondanám meglepőnek a kamat döntést, miszerint, hogy gyakorlatilag megint nem változott semmi, úgyhogy igen komoly izgalmakról egyáltalán nem beszélhetünk.
Történelmi mélypont környékén lévő forint nem elég erős indok?
Ez egy nagyon jó kérdés, de azt nagyon fontos megállapítanunk, hogy ez nem ma és nem holnap jelentkezik az inflációban. Nem is tudjuk egészen pontosan, hogy milyen mértékben gyűrűzik ez majd be az árfolyamatokba, és ezért mondja azt folyamatosan a Magyar Nemzeti Bank, hogy monitoroznia kell a történéseket, figyelnie kell arra, hogy milyen változás az, ami tartós, és talán ez most a legfontosabb változása a monetáris tanács legújabb közleményében, ugyanis azt mondták, hogy bármilyen további lépés, vagy bármilyen monetáris politikai döntés szükségességéhez, az inflációs kilátások tartós megváltozása szükséges. Számomra ez inkább azt jelzi, hogy az MNB megpróbál kiverni, meglátja, hogy hogyan alakulnak a januári-februári inflációs adatok, és talán leghamarabb márciusban, amikor újra gombolja az alapforgatókönyvet, majd akkor lesz lehetőség szerintem egy kommunikációs váltásra, de azért ennek sem feltétlenül adnék most nagyon sok esélyt.
Nyilvánvalóan az egy hosszú idő, hogyha esetleg tartósan gyenge marad a forint, mire az beépül az inflációba és az árakba. De abban az időszakban, amikor van egy meredekebb forintgyengülés, amikor az internet, a befektetők feje és minden tele van a történelmileg gyengülő forinttal, nem lenne szerencsés egy reagáló, aktív, proaktív jegybank képét mutatni? Nem nyílt piaci intervencióra, forintvásárlásra gondolok, de ha már van egy ilyen monetáris tanácsülés, egy ilyen alkalom, akkor azért valamicskét lépni, minimum a kommunikációban lépni, stb. Stb.
Előnyök és hátrányok. Szerintem ezeket mérlegeli mindig a jegybank, és nem csak a Magyar Nemzeti Bank, hanem az összes létező jegybank. Nem vagyok benne biztos, hogyha most egy ilyen teljesen váratlan fordulat bekövetkezett volna a kommunikációban, akkor ez sokáig kitart. Sőt, még az is lehet, hogy a nemzetközi befektetői közösség vérszemet kap, és megpróbálja minél hamarabb idézőjelben belekényszeríteni a jegybankot egy döntésbe. Szóval ebből a szempontból ez a kivárás mindenképpen, én azt gondolom, hogy a bölcsebb megoldás, mint az, és ez nagyon sokszor elmondta egyébként a jegybank, hogy sokkal inkább szeretik a stabilitást, mint azt, hogy reagálunk valamire, akár kommunikáció szinten, akár tettek szintjén, mondjuk beszéljünk egy hirtelen kamatemelésről, majd fél év múlva kiderül, hogy jó, akkor ezt kicsikét elhamarkodtuk, akkor megint vágjuk vissza a kamatot, és ugyanott vagyunk, csak közben rángattuk folyamatosan a piacot. Szerintem a jegybank továbbra is inkább azt gondolja, hogy kivárnak, megnézik az adatokat még akkor is, hogyha a forint gyengül, lehet, hogy a következő hetek hatásaira egyre inkább romlik majd a globális növekedési kilátás, gondoljunk csak a koronavírus terjedésére, akár még felélénkülhetnek a geopolitikai feszültségek, és összességében ez lehet, hogy megint egy recessziós félelmet indít el a világban, lassabb növekedéssel, lassabb globális inflációval, és akkor az MNB megint csak szembe találja magát azzal, hogy elkezdett mondjuk egy kamatemelésről beszélni, miközben megint lefordulhat az infláció a következő fél-egy évben, mert az importált infláció az annyira beszakad. Szóval nagyon nagy a bizonytalanság, és szerintem ezért döntött úgy a Magyar Nemzeti Bank, hogy inkább kivár és inkább megvárja legalább biztosan a márciusi jelentését, az inflációs jelentését, és talán akkor dönt valamiről.
közlemény hangsúlyai sem változtak? Fogalmazásmódja sem változott?
Mondom, gyakorlatilag egyetlen egy fontos változást tapasztalunk a közleményben, mégpedig azt, hogy kiemelték, hogy az inflációs kilátások tartós megváltozása szükséges ahhoz, hogy bármi történjen a monetáris politikában. Ez talán a legújabb, legfontosabb és legújabb üzenet. Ezt leszámítva csak az került hangsúlyozásra, hogy továbbra is fennáll az a kettősség, ami alakítja a magyar inflációt, ugye a belső és külső hatások kettőssége, hogy továbbra is arra számít, hogy egy bank lefelé, hogy lefelé fog mozdulni az infláció az első negyed évet követően, és még mindig tartósan lazamarad a nemzetközi kamatkörnyezet. Hát ebből a szempontból új üzenetnek nyoma sincsen ebben a sajtóközleményben.
Az ING Bank vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallották. 2%-os árcsökkenés várható idén a fővárosi lakásárakban, legalábbis ez derült ki a GK és a Masterplus közös felméréséből. Az eredmény irányadó lehet az ország többi részére is, ugyanakkor nagy a bizonytalanság, mondta a gazdaságkutató ügyvezető igazgatója Petz Rajmund, akit Somo Develin kérdezett.
Többen várnak árcsökkenést, mint áremelkedést a lakáspiacon, de mégis a várakozás ellenére melyik ország részekben várható ez az árcsökkenés?
Alapvetően Budapesten és a kelet-magyarországi régióban mértük az árakra vonatkozó kilátásoknak a romlását, illetve hát az árak csökkenését. A nyugat-magyarországi területen ott egy nagyon szerény 1,5%-os áremelkedésre számítanak a megkérdezett ingatlanos cégek.
Ennek mi az oka? Nagyobb az érdeklődés a lakások iránt a nyugati ország részben, és ez magasan tartja az árakat, vagy ennek valamilyen más oka lehet?
Hát ugye a budapesti lakáspiac mindig a vezető a magyar lakáspiacban, mindig az élénkülés az Budapesten indul, és a dekonjunktúra meg úgy szintén Budapesten. A nyugat-magyarországi körzetben pedig több olyan város is van, ahol a gazdasági fejlődés lehetővé teszi azt, hogy a lakáspiac a jövőben is még felfelé irányuló mozgást tudjon megtenni. Igazából ezt gondolom én az okának. Kelet-Magyarország meg egy nagyon vegyes képet mutat, tehát ott nagyon-nagyon összevisz vissza vannak az árvárakozások.
A lakosság részéről milyen a vásárlási és építési szándék, ebben várható-e további növekedés?
Hát igazából a negyedéves alapon nagyon pici növekedés valósult meg, és egy pici elbizonytalanodás is érzékelhető, tehát aki biztosan azt mondta, hogy a következő egy évben lakást fog építeni vagy vásárolni, azoknak az aránya egy picit csökkent negyedéves alapon. Azok, akik valószínűleg szeretnének lakástranszakciót megvalósítani, azoknak pedig az aránya növekedett, tehát itt egy kis elbizonytalanodás érzékelhető, de a egyéves visszatekintésben már csökkenést láttunk, ami nyilván akkor megváltozhat mondjuk a következő felmérésnél, az idei évnek a többi felmérésénél, hogyha esetleg a kormányzat további élénkítő lépéseket rehatározza el magát, de hát ez a jövő zenéje.
Illetve a csok elindulása is annó megdobta az ingatlanok árait, ez okozhat-e további növekedést például az árakban?
Ugye a csok egy speciális szegmensben érezteti igazán a hatását. Ha a jövőben megint lesz egy kiterjesztése ennek a csoknak, és több család veheti föl, mint korábban, akkor annak nyilván azban a szegmensben, amire ők érdeklődnek, ott lehet áremelkedés, de hát ugye az ingatlan piacon minden ingatlan egyedi, tehát a mi felmérésünkben csak az országos, illetve budapesti tendenciákra kérdezünk rá.
Tehát inkább a keleti ország részekben és Budapesten várható akkor ez az árcsökkenés, de mi a helyzet Budapesten belül, Budával és Pesttel? Vannak-e különbségek?
Vannak mind a forgalmat illetően, mind az árakat illetően a budai oldalon nem csökkentek a kilátások, nem romlottak egyedéves alapon, a pesti oldalon igen, és az árvárakozások is Pesten egy kicsit lejjebb mentek. Ja, a budai oldal alapvetően egy felkapott rész, tehát itt a csökkenés vagy a kilátás romlás is csak szerényebben valósul meg. A pesti oldal meg nagyon sok különböző részből áll, és most a felmérés azt mutatja, hogy Pesten egy kicsit visszafogottabbak a várakozások.
Évek óta tartó masszív áremelkedési folyamat mellett mi várható? Ez a 2% körüli árcsökkenés becslés, ez nem tűnik olyan nagyon észrevehető változásnak. Előrejelezhet-e ez további csökkenést, vagy stagnálhat ez az eredmény, vagy elképzelhető, hogy hamarosan újra növekedni fognak a lakásárak?
A válaszadók között nagyon nagy a bizonytalanság. Tehát az 54% a Budapesten, mondjuk, mint a legfontosabb piac, az 54% százaléka a válaszadóknak stagnáló árakra számít a következő egy évben, 31%-a csökkenőre, és 15% pedig növekvőre. Tehát még mindig vannak növekedést előrejelző ingatlanos cégek, lehet, hogy ahol ők tevékenykednek, ott pont azon a részpiacon lehet további növekedés, de az egész budapesti piacon egy ilyen kicsit ilyen bizonytalan helyzet érzékelhető, hogy hát nem pontosan előrejelezhető ez az ártendencia. Igazából én inkább azt mondanám, hogy most minden benne van a pakliban. A stagnálás közeli állapotot valószínűsítem én személy szerint, és a vállalkozások, akiket megkérdeztünk, ők pedig hasonlóan nagy szóródással mondanak dolgokat, úgyhogy én azt mondanám, hogy majd a következő felméréseknek a megismerése után okosabbak leszünk, és akkor majd tudni fogjuk, hogy milyen irányba indult el a lakáspiac, és milyen irányba indulnak el az árak. Most leginkább én a stagnálást tartom a legvalószínűbbnek.
A GKI vezető igazgatóját Petsz Majmondot hallották. Egy jó hír Melbourneből, Babos Tíme és a francia Krisztina Mladenovic harmadszor jutott döntőben női párosban az Ausztrál Openen, ugyanis sikerült megverniük a hetediként rangsorolt Chang Hao Ching, Chang Latissa párost, mégpedig 7-5-6-2-re, nincs más dolgom, mint szurkolni. Most zenélünk, közlekedünk, fél kilenckor friss hírekkel jövünk.